96,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra. Kedves hallgatóink, a mai délelőttön műsorváltozás lesz a rádiónkban. Hamarosan híreket hallanak, majd a Mesterségem címere című műsorunk szól, ezután a Vatikáni rádióadását sugározzuk. A Szent Mise 11 órától lesz közvetítve, hiszen érseki Szent Misét közvetítünk Sajó Ládról. Tartsanak velünk addig is.
Hírek a Szent István Rádióban.
A jövő nem a birodalmaké, hanem a patriótáké és a független nemzeteké, jelentette ki a miniszterelnök a március 15-i központi ünnepségen a Nemzeti Múzeumnál. Orbán Viktor párhuzamot vont a Habsburg birodalom elleni 1848-as harc és a kormány Brüsszel elleni küzdelme között, és hangsúlyozta, a csatát a nyugati világ lelkéért vívják. Akárcsak tavaly azt hangoztatta, hogy nem kivezetni akarják az országot az Unióból, hanem elfoglalni és megváltoztatni azt. Előzőleg Brüsszelnek címzett 12 pontot tett közzé a miniszterelnök március 15-e alkalmából. Orbán Viktor követeli az európai békét is. Az utolsó pont úgy szól, Unió, de Ukrajna nélkül. Hangsúlyozta, a háborúról nem kérdezték meg a magyarokat, de Ukrajna uniós tagságáról nem tudják nem megkérdezni. Magyarország nélkül nincs európai döntés, szögezte le a kormányfő. Emlékeztetett, egy éve az volt a kérdés, akarunk-e meghalni Ukrajnáért. Most az a kérdés, akarunk-e belerokkanni Ukrajna csatlakozásába. Nemzet hangja címmel 12+1 pontos népszavazást indított Tisza. Jelentette be az ellenzéki párt elnöke a március 15-i megemlékezésen. Magyar Péter közölte, a kérdésekre adott válaszok megszabják a következő kormány feladatait. A többi között arra várnak választ, hogy legyenek-e áfamentesek a gyógyszerek, költsene az állam évi 500 milliárd forint extra forrást az állami egészségügyi rendszer fejlesztésére, a visszaszerzett nemzeti vagyont pedig oktatásra, egészségügyre és vidékfejlesztésre fordítsák-e. A kérdések között szerepel az ország NATO és Európai Uniós tagságának megerősítése, és az is, hogy Ukrajna legyen-e az Európai Unió tagja. A közönyt nevezte a legkeményebb ellenségnek a Mi Hazánk elnöke a párt tegnapi ünnepi megemlékezésén. A budapesti Pilvax közben Torockai László úgy fogalmazott, a Mi Hazánk mindenkivel szemben áll, az úgynevezett balliberális globalista pártokkal ugyanúgy, mint a kétharmados fideszes többséggel. Nagyszerű magyarokra emlékezünk, akiknek önmaguk élete kevésbé volt fontos, mint népük szabadsága, írta a közösségi oldalán a Demokratikus Koalíció elnöke. Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta, az áldozat az önzetlenség tetőfoka. A budai várba költözik a belügyminisztérium. A döntést Pintér Sándor belügyminiszter tette közzé a péntek esti hivatalos értesítőben. Az új helyszín a Mátyás templom melletti épület, amely 1945 előtt a pénzügyminisztériumé volt. Az épületet nemrégiben újították fel, hogy megfeleljen a minisztérium igényeinek. Az építkezés 69,2 milliárd forintba került. Újabb földrengés volt Olaszország déli részén. A Richter skálán 4,7-es erősségű földmozgás középpontja Puglia régió partjai közelében 8 kilométeres mélységben volt. A rengést Bariban is, Foggiában, valamint a környező térségekben is érezni lehetett. Sérültekről, nagyobb károkról nem érkezett jelentés. Útnak indult a nemzetközi űrállomáson rekedt űrhajósok leváltására küldött 4 asztronauta a floridai űrközpontból. Az űrkapszulában 2 amerikai, 1 japán és 1 orosz űrhajós utazik. A NASA és a SpaceX közös missziójának célja, hogy a 9 hónapja fent veszteglő 2 űrhajós hazatérhessen. Stabilról negatívra rontotta Románia államadós osztályzatának kilátását a Moody's. A döntés indoklása szerint a román államháztartás helyzete további költségvetési konszolidációs lépések nélkül jelentősen gyengülhet. Belgrádban 3 ember megsérült, amikor az egyik külvárosi lakónegyedében egy autó hajtott tüntetők közé. A sofőr elmenekült, de a rendőrség rövid időn belül elfogta. A szerbiai fővárosba több tízezer ember érkezett arra a kormányellenes tüntetésre, amelyet a hónapok óta tiltakozó egyetemisták szerveztek. Végül az időjárásról. Döntően erősen felhős, borult, párás időre számíthatunk. Elszórtan időszakos eső és zápor is lehet. Az északi a szelet, főként az északkeleti megyékben kísérhetik olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
A közelmúltban 77 éves korában elhunyt Fecske Csaba, József Attila díjas költőm. A mai adásban ráemlékezem egy 2018-ban vele készített riportommal. A Szent István Rádió Mesterségem címere című portréműsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Fecske Csaba, József Attila díjas költő, publicista, meseírót. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, nagyon Isten hozta Önt mi nálunk. Kezdjük portréműsorunkat a gyermekéveknél. Mikor is fogalmazódott meg Önben először, hogy mi szeretne lenni, ha nagy lesz, és egy milyen családból származik Ön?
Hát én szegény paraszti családból származom, illetve ez kettős dolog, mert édesapám, ő szegény Zsellér családból származott, édesanyám egy jó módú, a falu legmódosabb gazdáinak a gyermeke volt, ezért volt az, hogy édesanyámat nem is akarták feleségül adni édesapámhoz, a nagy vagyoni különbség miatt, de édesanyám nagyon ragaszkodott édesapámhoz, mert azt mondta, hogy nagyon jó és nagyon szép ember volt, és hát ő vonzódott a szép férfihoz, és hát azt mondta, hogy akkor megszökik. Ez csúfság lett volna a családra nézve, ezért a bátyai, két tőle jóval idősebb bátya volt édesanyámnak, azok is rágták a szülők fülét, hogy hát édesanyám, édesapám, adják már feleségül ehhez az emberhez, mert megszégyenít minket, és végül is beleegyeztek a házasságba, és akkor később nagyon megszerették az édesapámat. Nagyon dolgos, jóra való embernek bizony.
Szögligeten született Ön. Erre büszke is?
Igen, igen. Azt szoktam mondani, azt nyilatkoztam valahol, hogyha választani lehetne, hogy hova szülessek, akkor valószínűleg, hogy ezt a helyet választottam volna a születésem helyéül. Hát ez csak ilyen romantikus túlzás természetesen, de van ennek igazság magva.
Szép emlékek kötik Szögligethez?
Természetesen csak szép emlékek, mert utólag a rossz emlékek is megszépülnek. Például emlékszem arra, hogy nagyon sokat sírtam azon, hogy én nem vagyok édes gyermeke a szüleimnek. Volt egy bátyám, egy húgom, és úgy gondoltam, hogy őket jobban szeretik a szüleim, mint engem. De ez persze messze nem volt igaz. De szerintem sok gyerek szenved emiatt, hogy úgy gondolja, hogy nem szeretik a szülei. Én is így voltam, de ez nem volt igaz. Erre rájöttem. Felnőtt koromba természetesen.
És az írás, az hogyan jött az Ön életében?
Nagyon korán jött az írás is. Az
milyen
írás.
Korán?
Hát mikor megismertem a betűket, írni, olvasni tudtam, akkor már én verselgettem. Annyira tetszettek azok a szövegek, azok a könyvek, amiket olvastam, illetve még akkor nem is nagyon olvastam önállóan. Az volt a szerencsém, hogy édesanyám a többi parasztasszonnyal ellentétben nagyon szeretett olvasni, és gyakorolta is ezt a szerelmét, ezt a szeretetét. Nagyon sokat olvasott. Én hoztam ki a könyvtárból a könyveket, neki tudta a könyvtár, hogy édesanyám milyen könyveket szeret, és azokat kivittem, és akkor többet hangosan felolvasott nekünk, mikor még nem tudtam olvasni. Ez nagyon jól jött. A húgom is szívesen hallgatta, a bátyám is szívesen hallgatta, de a bátyám nem szeretett olvasni. Tőle idegen volt a könyv. A húgom, ő nagyon szeretett, meg én is. Faltam a könyveket. Tehát így kezdődött a dolog, hogy a könyvek szeretetét édesanyámtól tanultam, és akkor iskolában az egyik énekórán nagyon megtetszett nekem a dalnak a szövege, az, hogy olyan lüktető ritmusa van a szövegnek, meg rímek vannak a végén, szinte csöngenek a rímek, és ez nekem borzasztóan tetszett, és megpróbáltam én ilyeneket csinálni. Úgyhogy ez szokásommal vált. De csak édesanyám tudott a dologról, Én rejtőzködő költő voltam, mert szégyenlős, mégis elég szemérmes, szégyenlős ember vagyok egyébként, de iskolában egyszer óra alatt verset merészeltem írni a pad alatt, és tanítónéni észrevette, elkobozta tőlem ezt a versikét, vagy zöngeményt, és hát kiderült, hogy hát költő van az osztályban. És akkor engem úgy hívták akkoriban, hogy Petőfi 2, és én nagyon büszke voltam erre a címre, hiszen a közvélemény szerint Petőfi a legnagyobb magyar költő. Az volt, az most is, és a világ végezetéig talán az lett. Lehet, hogy születtek külön nagyobb költők, de a magyarság köztudatában az van, hogy Petőfi a legnagyobb magyar költő. És azt hiszem, hogy méltán rászolgál erre a kitüntető címre.
Így kezdődött diákkorában, iskoláskorában. Aztán hogyan folytatódott? Egyértelmű volt, hogy az iskolák elvégzése után költő és író válik önből?
Hát nem, annyira nem volt egyértelmű, de az akarat bennem az megvolt. Hát én mindig az a költő akartam lenni. Mondtam édesanyámnak, hogy tavasszal a fák virágzásáról, nyáron az aratásról, ősszel a virághullásról, a levelek hullásáról, télen a hóesésről fogok verseket írni, és ebből fogok élni. Több pénzem lesz, mint a TSZ elnöknek, ahogy azt Mórat kell képzelni. Persze azt nem tudtam, hogy a TSZ elnöknek mennyi pénze van, de úgy gondoltam, hogy sok pénze van, én is a verseimmel sokat akartam keresni. De nem emiatt írtam természetesen, hanem, hogy mondják, belsőből vezérelve. Tehát a lelkém súgta, hogy mit kell írni. Tehát én mindig költő akartam lenni, erre törekedtem. Hát szerettem volna egyetemre menni középiskola után, de ez nem sikerült különböző okok miatt. Ennek nagy hátrányát éreztem egész életemben, de még mindig tanultam. Autodidaktaként tanultam, műveltem magam, ezt nagyon fontosnak tartottam. Amit lehetett, amit meg kell tanulni a költészetből, a formákról, azt én önállóan megtanultam. Ennek nemrégiben is, új könyvemben is ennek hasznát vettem tulajdonképpen, mert a klasszikus költőktől tanultam formát legalábbis. Tanultam egy versformát Arany Jánostól például. Borvicész című versét nagyon megszerettem, és észrevettem, hogy abban törvényszerűségek vannak, hogy bizonyos sorok ismétlődnek. De akkor még nem tudtam, hogy mi ennek a formának a neve. Felnőttként tudtam meg, hogy pantunlánc. Ilyen formájú versen van ebbe az új kötetembe, aminek az a címe, hogy Szárnyaim nőnének. Ennek a versnek az a címe, hogy Nem jön senki. Tehát ennek a formáját Arany Jánostól tanultam. Tanulékony gyerek voltam. Elementáris erejű tudásszomi volt bennem gyerekkoromban. Most is van még bennem ilyesmi, de már nem elementáris erővel, mint amilyen gyerekkoromban volt. Minden tudni akartam, minden érdekelt. Persze ez lehetetlenség, hogy egy ember mindent megtanuljon, de a költészetből, amit lehetett, amit az agyam befogadott, azt megtanultam, és hát azt később, meg most felnőtt koromban is hasznosítani tudom.
Új könyvéről, amelyet említett is, a Szárnyaim nőnének című könyvről fogunk még majd beszélgetni, de előtte még térjünk vissza pályája alakulásához. 1969 óta publikál rendszeresen napi és heti lapokban, folyóiratokban, számos versét megzenésítették, és ezek el is hangoztak rádiókban, tévében és pódiumokon, sőt, verseit a Szent István Rádióban is többször megszólaltattuk
mert
már.
Ezt köszönettel veszem természetesen, és örülök neki, büszke vagyok rá, hiszen azért írom a verset, hogy az emberek azokat olvassák, használják, mondják, zenét szerezzenek hozzá, egyáltalán, hogy használatban legyenek a verseim, mert a költőt a verseket az élteti, hogy az emberek örömére szolgál vagy hasznára. Mondjuk ez túlzás, ezt idézőjelbe teszem, hogy hasznára, de lelki haszonról is lehet beszélni, nem csak anyagi, testi haszonról. Tehát úgy gondolom, hogy versen lehet használni az embereknek, lehet rádöbbenteni dolgokra, ráismerni a saját érzéseinkre, saját magunkra, úgyhogy én úgy gondolom, hogy használni szeretnék, használni akarok a verseimmel. Tehát én másoknak írom a verseket, nem magamnak. Most nagyon trendi az az elgondolás, hogy a szerző, az költő az magának ír, hogy nem törődik az olvasókkal. Persze, amikor írom a verset, akkor egyedül vagyok a fehér üres papírral, de amikor már készen van, akkor szeretném, hogy olvasnák. Tehát nem vehetem figyelembe minden olvasónak a kérését, elvárását, de igenis én az embereknek igyekszem írni, használni akarok, örömet szerezni, bánatot feloldani, és ráébreszteni olyan dolgokra, ami egyébként is megvan az emberbe. A tudat alatt a fejébe megvan. Hasznosítani akarom magamat, abbeli képességemet, hogy tudom a nyelvemet használni.
S mit érez akkor, amikor egy-egy versét, egy-egy költeményét viszont hallja mások előadásában?
Hát az nekem nagy örömet szokott szerezni, amikor meghallom, pláne jó előadásban azt szoktam mondani, megdicsérem az előadót, hogy a versemet megemelte, hogy ez így hallva sokkal jobb, mintha kéziratba olvasnám. Tehát megtudják bizonyos emberek, akik jól tudnak verset mondani, megemelik a verset, kiemelik a szürkeségből. Én egyébként megmondom őszintén, hogy én inkább olvasni szeretek verseket, de vannak kivételek, amikor jó visszahallani, nem csak a saját versemet, hanem más költők verseit. Ez akkor jó, hogyha az előadó profi, aki arra született, hogy verseket tolmácsoljon. Vannak ilyenek, persze nem túlságosan sokan, de vannak azért olyanok, akik a lelkükbe viszik a verseket, és felemelik a szürkeségből, felemelik a földről, hogy úgy mondjam.
Én jöhetek hozzá úgy, ahogy vagyok, akkor is, ha mást mondanak a nagyok, hisz saját bőrömön érezhetem én, hogy milyen, amikor ő hord a tenyerén. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. És felszabadult szívvel táncolok,
minden a szeretet, igazi szeretet,
mert bennem mindent megváltoztatok.
Első kötete 1978-ban jelent meg Arcok holdudvara címmel, és azóta még számos kötete már napvilágot látott. Hát legyen olyan kedves, azért beszéljen nekünk verseiről, költeményeiről. Milyenek is azok a Fecske Csabás költemények?
Igyekszem nagyon változatosan írni, tehát tematikailag gazdag az én költészetem, úgy gondolom, tehát igyekszem sokszínű lenni, változatos, tehát különböző formákban megírni a verseimet, tehát hogy ne legyen szürke. És mindig, hogy adjak valamit az életünkhöz, hogy adjak magamból valamit. Régen csak úgy kiráztam az ujjamból a verseket. Elég volt számomra, hogy a zenéje legyen a verseimnek. Most már átszűröm magamon. Most azt szoktam mondani, hogy a verseim én vagyok. Magamból tépem ki tulajdonképpen. Sokat szoktam küszködni a versírással, hogy egy vers megszülessen, hogy jó vers szülessen belőle, és általában az a technikám, hogy átírom a verseimet. Még akkor is át szoktam írni bizonyos verseket, hogy az már folyóiratban vagy könyvben megjelent. Ha úgy gondolom, hogy jobbat tudok belőle csinálni, akkor átírom. Könyörtelen átíró vagyok. Tehát ez azt jelenti, hogy végleges formája szinte nincs is a verseimnek.
Témáit azt honnan veszi? Az életből? Az életből merít?
Természetesen az életből. Hát sok minden megtörténik az emberre, pláne hogyha megöregszik, mint én is, de fiatalkorban is mindig voltak témák. Volt a szenvedés, a szerelmi csalódás, a szerelem, a szeretet, és én nagyon sokat írtam a természetről. Természetközeli verseket írtam nagyon sokat, szokatlanul sokat. Szerintem más költőtársaim nem írnak ennyit a környezetükről, a tájról, a madarakról, a fákról. Ez a legutóbbi kötetem is, ami már szóba került, ez is ilyen verseket tartalmaz, természetközeli verseket. Madarakról, növényekről szólnak ezek a versek zömmel.
Beszéljünk is akkor most erről a kötetről. Itt tartom kezemben, Szárnyaim nőnének, ez a címem. És hát valóban egy repülés közben lévő madarat látunk. Mi indokolta a címválasztást, és milyen témájú verseket, költeményeket olvashatunk és találhatunk ebben a kötetben?
Én azt hiszem, hogy a nevemből is adódik a cím.
Ott igen, a fecske is, az sokat sejtett.
A szerkesztőtől kérdeztem is, hogy nem rájátszásnak, hogy tudnak-e a nevemre a cím. És azt mondta, hogy jó, megfelelő ez a cím, ne változtassak rajta. Egyébként fiatalkoromban sokszor álmodtam azt, hogy repülök. Nem úgy, hogy szárnyaim dőttek, hanem a kezemmel verdesem a levegőt, és egy bizonyos magasságba fölemelkedek. Tehát a repülés vágya az bennem volt mindig. Gondolom, több más ember is van így ezzel. Nagyon sokszor visszatért ez az álom, hogy álmom, hogy fölrepülök. De érdekes, féloldali bénult vagyok, tehát bottal közlekedem, és mióta ilyen állapotban vagyok, azóta nem történt velem, nem esett meg ez az álom velem, hogy repülök, pedig hát járni nem nagyon tudok menni rendesen, hát repülnöm kéne. Tehát a gondolatban repülni szoktam, de ez a szép álmom sajnos nem szokott visszatérni.
A könyv borítóján természetesen fecskéket látok, nem véletlenül, és ahogy belelapoztam a könyvbe, minden hónaphoz írt egy verset, és természetesen itt is az életből vett témákat, és a természettel kapcsolatos témákat gyűjtötte össze?
Igen, igen, abszolút arra törekedtem. Könnyen érthető, könnyű versek ezek, a természet megidézése tulajdonképpen, igen, az első ciklusnak az a cím, hogy naptár, minden hónap megvan benne énekelve. Ezek ilyen könnyen emészhető, lepkeként lebbenő versek. Úgy tapasztalom, hogy szeretik is az olvasók, mert nem kell mélyre szállni a magunkba, hogy megértsük a verseket. Nagyon sok versem, verse ebbe a kötetbe szól, mondom, a madarakról, a fákról, virágokról. Például van olyan versem, virágcsokor, vadvirágok, akkor madarakról, hattyú, bagoly, kócsag, aztán más állatok, róka például, tücsök, Szent János bogár, tehát sok-sok környezetünkbe, a természetben élő élőlényt megidéztem. Meg egyáltalán a versek hangulata is idézi a természetet. Hát én falun nőttem fel, tehát én szimbiózisba éltem a természettel, tehát én együtt éltem a növényekkel és az állatokkal. Ez beleívódott a lelkembe, és ezt megöregedvén, idősebb lévén is szeretném visszahozni, visszaidézni. Egyrészt nosztalgiából, másrészt az élmények megosztása szándékával. Nagyon szép falus egyébként, aki járt már Szögligeten, az visszaigazolhatja azt, amit én mondok. Nagyon szép kis falu, tündéri szép, tiszta levegő, tiszta vízű patakkal, úgyhogy jó volt ott élni. Persze minél messzebb élek tőle időbe is, térbe is, annál szebbnek tűnik. De aki járt már arra, az megmondhatja, hogy tényleg egy tündérsziget, Szögliget.
Ezek közül, a versek közül van kedvence?
Igen, a már említett, nem jön senki, az a formája miatt nagyon, nagyon kedves. Hát ez az egyik legkedvesebb versem ebből a kötetből, meg egyáltalán. Ezt a formát Pantun Lánca neve Arany Jánostól tanultam. Arany Jánosnak a Borvité című verse íródott ebbe a formába, amit gyerekkoromban olvastam, és felnőttként, öregemberként ezt felhasználtam. Tehát nem jön senki. Zúg az erdő, szél cibálja, holtlevél hú, dus avarra, saskering az ég királya, fönn a kéket fölkavarva. Holtlevél hull, dús avarra, cserében zörög a dúvad, fönn a kéket fölkavarva, hangos vadludak vonulnak, cserében zörög a dúvad, a földet a dér belepte, hangos vadludak vonulnak, messzeségbe beleveszve, a földet a dér belepte, nem hallik már sehol ének, messzeségbe beleveszve, homály lepi a vidéket, nem hallik már sehol ének, szél az ágat megzörrenti, homály lepi a vidéket, az ösvényen nem jön senki. Tehát ennek az az érdekessége tulajdonképpen, hogy az előző strófa első és harmadik sora megismétlődik a következő strófa második és negyedik sorával, és így tovább végig, és így láncszeműen kapaszkodnak egymásba a strófák.
És most, ahogy hallgattam, egy különleges dallamosság, a zeneisége is van ennek a versnek, pontosan talán emiatt.
Igen, egyrészt a sorismétlések miatt, másrészt meg hát van ennek időmértékes vonzata is, tehát a trocheuszi lejtésű, táti ritmusba íródott ez, tehát ez is adja a zeneiséget, de leginkább az, hogy a sorismétlések. Egymásba fonódnak a strófák. Ez nagyon érdekes, ez is kapta el a figyelmemet, amikor Arany Jánost olvastam. Egyik legkedvesebb költőm egyébként, sokat tanultam tőle, tehát a formát tőle tanultam. Lekottáztam magam gyermeki módján az ő verseinek a ritmusát, ritmusképletet, és akkor azt én kezdtem használni. Máig is ebből a tudásból is élek természetesen.
És ha már gyermeki módot említett, akkor mindenképpen szót kell ejtenünk a mesékről, hiszen meseíróként is bemutattam önt. Nagyon fontosak az ön számára a gyermekek. Legutóbb például Kelekótya király címmel verses meséi jelentek meg, de hát hallhattunk már egy korábbi beszélgetésünkben arról is, hogy mennyire fontosnak tartja, hogy a Bibliát a gyermekek nyelvére fordítsa le, és a bibliai történeteket úgy közelítse meg, hogy azok a gyermekek számára is érthetőek legyenek.
Igen.
Most miért is olyan fontos az ön számára a gyermekekhez írni?
Hát a legfontosabb az életünkben a gyermek, mert a gyerek ez ilyen mag, mint a búzamagot elvetjük, akkor abból kinő a búza, és akkor lehet aratni. Tehát az embereknél is így van, hogy a gyerekek ilyen magok, embermagok, és akkor ha jól neveljük őket, akkor jó földbe vannak elültetve, és akkor bármi lehet belőlük, szépség, igazság. Szóval a jövő belőlük épül, hogy ilyen közhelyen helyezem ki magam. Nagyon fontos, hogy a lelküket hogyan gondozzuk. És ez nagyon fontos. A lelket is gondozni kell, nem csak a testet. és ez legalább olyan fontos, ha nem fontosabb, mint a testi táplálék, a lelki táplálék. És nekem adott az Isten ilyen tehetséget, vagy hajlamot, hogy én írok, és kifejezem magam a szavak által, tehát ezt fel kell használnom a gyerekek érdekébe is. Saját örömömre is jó gyerekverset, vagy mesét akkor szoktam írni, amikor jó kedvemben vagyok. Tehát a gyerekeknek örömet szeretnék szerezni, úgy formálni a lelküket, hogy mosolyogjanak ők is, meg a lelkük is mosolyogjon. Hát ez nem képzavar. Fontosnak tartom a gyerekek lelkének ápolását, ezért írok a gyerekeknek. Meg van ilyen hajlam bennem, ami nem is feltétlenül tudatos volt, mert nem hiszem, hogy amikor én elkezdtem gyerekverseket, meséket írni, hogy ez tudatos lett volna. Most már tudatosan viszonyulok a dologhoz, de ez spontán alakult ki.
És erre kitűnő példák, vagy erre kitűnő módszer a mese és a költészet?
Hát remélem, hogy így van.
És ebben segít is önt a családja, hiszen több gyermeke van, több unokája, tehát gyerekek vették és veszik is körül önt mind a mai napig.
Igen, hát akkor azt hiszem, hogy mikor az én gyerekeim kicsik voltak, akkor viszonylag sokat írtam, és mióta kis unokáim vannak, azóta is sűrűbben születnek mesék, meg gyerekversek. Csak az a probléma, hogy az idő múlik, és a kis unokáimból is már lassan kamaszok válnak, és akkor, tehát a kis 4-5 évesek felnőnek, és akkor már nem olyan aranyosak, akkor már nem bújnak az ölembe, akkor nem segítenek nekem mesét, meg verset írni. Most már önálló életet élnek, de azért még van 2 kis unokám is. Az egyikkel, aki közel lakik hozzánk a Szavason, vele sokat vagyok együtt, majdnem minden nap együtt vagyunk, és barátok vagyunk, és ez nekem nagyon sokat segít. Egyrészt a vidámságával, másrészt a csibészségével nagyon szeretem, de mind az 5 unokámat szeretem. Egyiket ezért, a másikat azért. Olyan jó a tiszta szemükben nézni, a csibészségüket nézni, vagy a visszafogottságukat, a szelítségüket. Önmagamat látom bennük, azért is szeretem őket, hogy valamikor én is valami ilyesmi voltam.
És hogy mi volt? Hát szerkesztője volt az Új Holnap irodalmi folyóiratnak, vezetője az Új Holnap stúdiónak, amely fiatal pályakezdő irodalmárokkal is foglalkozott. Fontos volt az ön számára mindig is, hogy az irodalmi vérkeringésben benne éljen, benne legyen?
Ez volt, ez szervezett keretek között ment az Új Holnap stúdiónak a vezetése. Azt az Új Holnap folyóirat mellékleteként működött tulajdonképpen. Nagyon fontosnak tartottam, hogy fiatalokkal foglalkozzam. De ettől függetlenül is magánúton nagyon sok sokszor, máig is, régen is megkerestek fiatal irodalmárok, hogy mondják véleményt, vagy esetleg segítsek nekik, de ilyen szervezett formában, intézményesített formában nagyon jó volt, és élveztem.
Megragadott egy mondata, és a mondatában többször előfordult az a szó, hogy lélek. Mennyire fontos az ön számára a lelki élet, és milyen viszonyban van ön a jó Istennel?
Én küszködök vele valahogy úgy, mint Adi, csak nem olyan elementáris erővel, tehát az emberben, hogy is mondjam, hívő ember vagyok, természetesen ebben nevelkedtem, de azért a kétség mindig ott van, hiszen Jézus az Isten fia is, amikor a keresztfen volt, szenvedett, akkor kételyt lehetett kiérezni a szavaiból, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Szóval ezt az ember az élete során sokszor megéli, mert úgy érzi, hogy elhagyta az Isten. Aztán a végén mégiscsak ott van, hogy mégiscsak segített. Jó lett, akkor nem tudtam. Egyébként nagyon sok istenes versen van. De ezek nem olyan újongó versek, hanem küszködők, harcolós versek. Tehát, hogy küszködök, szeretném kivívni a hitemet, erősíteni. Tehát valahogy erről szólnak az én istenes verseim, de ez átszólja az egész költészetemet, az Isten jelenléte. Igen, ez.
És mi az ön hitvallása? Megfogalmazta már azt önmagának? Hitvallása is, valamint mindaz az érzés, mindaz a szeretet, amit ön tanúsít szakmájával, hivatásával kapcsolatosan, mindaz, ami önt a költészethez, az irodalomhoz, a meseíráshoz köti, fűzi.
Hát én azt szeretném, hogy amit én szépnek, jónak találok az életembe, egyáltalán a létezésbe, az életbe, hogy azt felfedeztessem másokkal is, a magam eszközeivel, a magam módját, hogy ismerjük fel a jót és a szépet. Ez volna a szándékom, röviden ezt tudnám mondani. Hogy ez megteszik-e az én verseim, azt viszont már nem tudom. Ezt majd a jövő nemzedékei fogják eldönteni, a gyermekeink, unokáink, ők unokáink. Ha nekik fognak az én verseim valamit mondani, akkor azt hiszem, hogy jól dolgoztam. De ez még talán, ez a jövő zené, hogy ilyen közhelyen fejezzem be.
Fecske Csaba, József Attila díjas költőnek, publicistának, meseírónak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
A most elhangzott riportban a közelmúltban 77 éves korában elhunyt Fecske Csaba, József Attila díjas költőre emlékeztem.
egy évekkel ezelőtt vele készített riportommal. Fecske Csaba búcsúztatása március 13-án csütörtökön délután 14 órakor lesz a Miskolc Selyemréti Szent István római katolikus templomban. A családtagok arra kérnek mindenkit, hogy egyetlen szál virággal búcsúzzanak az elhunytól. Kedves riportalanyom, nyugodjon békességben, a Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. A pápa a Gemelli kórházban. Stabil helyzet és lassú gyógyulás. Zelenszkij és Parolin bíboros telefonon beszélt, imák a pápáért és felhívás a békére. Salvo da Cristo az egyenruhában megélt emberi, polgári és keresztény értékek hősies példája, Szemeráró bíboros homíliája. A lateráni Szent János Bazilika új internetes portállal jelentkezik. A pápa a Gemelli kórházban. Stabil helyzet és lassú gyógyulás. Tekintettel a pápa állapotának stabilitására az orvosok március 14-én pénteken este nem adtak ki közleményt. Ez egy pozitív jel, állapította meg a Szentszék sajtóterme, aláhúzva, hogy az orvosi tájékoztatások egyre ritkábbak lesznek. Ferenc pápa folytatta a terápiákat. Ferenc pápa klinikai képéről nincs újabb hír. A helyzet stabil, ezért az orvosok úgy döntöttek, hogy péntek estére nem készítik el az előre bejelentett orvosi tájékoztatót. Ezt közölte a Szentszék sajtóirodája, kiemelve, hogy ez pozitív elemnek tekintendő. Valószínűleg szombat este adnak orvosi információkat, de a stabil helyzetre való tekintettel elképzelhető, hogy idővel egyre ritkulnak a közlemények. Reggelente sem lesz semmilyen kommunikáció arról, hogyan töltötte az éjszakát a pápa. A Szent Atya felépülése lassú és időre van szükség, hogy a javulás megszilárduljon, tájékoztat a Szentszék sajtóirodája. Ami a pápa napját illeti, az imának, valamint a légzőszervi és a mozgásszervi terápiáknak, illetve a fizioterápiának szentelte. Március 15-én este 7:30-kor ismét sor kerül a rózsafüzér elimádkozására a Szent Péter téren, a Vatikán városállam kormányzósága szervezésében. Emilio Napa főtitkár vezeti az imát. A Rózsafüzért élő közvetítésben lehet majd követni a Vatican News internetes és közösségi csatornáin keresztül. Zelenszkij és Parolin bíboros telefonon beszélt. Imák a pápáért és felhívás a békére. Az ukrán elnök az X közösségi hálón tette közzé a hírt, hogy telefonbeszélgetést folytatott a vatikáni államtitkárral. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök március 14-én pénteken telefonon beszélt Pietro Parolin bíboros államtitkárral. A hívás során jó kívánságait fejezte ki Ferenc pápa felépüléséhez, köszönetet mondott a Szentszéknek az ukrán népnek nyújtott erkölcsi támogatásáért, és elismerte az Oroszország által illegálisan deportált és lakóhelyüket elhagyni kényszerült gyermekek hazatérésének elősegítésére tett szentszéki erőfeszítéseket. A telefonhívásra az Egyesült Államok közvetítésével a Kijev és Moszkva közötti 30 napos tűzszünetre vonatkozó javaslat nyomán került sor. A Kreml tanulmányozza a javaslatot. Zelenszkij elnök az X fiókjában közzétett bejegyzésében osztotta meg a Parolin bíborossal folytatott beszélgetés hírét, akivel korábban a bíboros júliusi ukrajnai látogatása során találkozott. A beszélgetést később Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója is megerősítette a pénteki sajtótájékoztatóján. Beszéltem a szentszéki államtitkárral, Pietro Parolin bíborossal. Ferenc pápának mielőbbi felépülést kívántam, és megköszöntem a népünkért végzett imáit és erkölcsi támogatását, valamint az Oroszország által illegálisan deportált és kitelepített ukrán gyermekek hazatérését elősegítő erőfeszítéseit, írta bejegyzésében Zelenszkij. A Szentszék megkapta az orosz börtönökben és táborokban fogva tartott ukránok listáját. Építünk támogatására, szabadonbocsátásuk érdekében, tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a fogolycsere és a 30 napos tűzszünet lennének az első konkrét lépések az igazságos és tartós béke felé. Megerősítette, hogy Ukrajna kész megtenni ezeket a lépéseket, mert az ukrán nép mindenkinél jobban vágyik a békére. Zelenszkij azt is hangsúlyozta, hogy a Szentszék hangja nagyon fontos a béke felé vezető úton.
Salvo da Quisto az egyenruhában megélt emberi, polgári és keresztény értékek hősies példája. Semeraro bíboros homíliája. Marcello Semeraro bíboros, a Szenti Avatási Ügyek Dikasztériumának prefektusa elnökölt március 12-én délelőtt a római falakon kívüli Szentpál Bazilikában bemutatott szentmisén, megemlékezve Isten szolgája Salvo da Quisto csendőrtisztről, akinek február 24-én hirdették ki a tiszteletre méltóságát, életáldozatát elismerő dekrétumát. Isten szolgáló Salvo da Quisto világi hívő Nápolyban született 1920. október 15-én és 1943. szeptember 23-án halt meg a Róma környéki tengerparti Palidóróban. A 23 éves csendőrtiszt hitéből fakadóan felajánlotta életét, hogy ezáltal megmentse a nácik által véletlenszerűen kiválasztott és hamis várakkal halálra ítélt 22 fiatal olasz életét. Az olasz csendőrök egyenruháját viselte, miközben hősiesen megtestesítette az emberi, polgári és keresztény értékeket. A Jézus által a lehető a legnagyobbnak nevezett szeretetét valósította meg életének felajánlásával, hangsúlyozta homíliájában Marcello Semeraro bíboros. A Szenti Avatás Ügyek Dikasztériumának prefektusa szentbeszédében gondviselésszerű egybeesésnek nevezte, hogy Isten szolgálja Salvo da Quisto tiszteletre méltóvá nyilvánítására, az élet áldozatát elismerő dekrétum kérdetésére, a remény erényének szentelt jubileumi évben került sor. Ez még jobban kiemeli az emberi, polgári és keresztény értékek fiatal hősének érdemeit, mutatott rá a bíboros. utalt rá, hogy Salvo d'Acquisto csendőrtisztet az orosz állam a legmagasabb elismeréssel a katonai vitézségét járó arany emlékéremmel tüntette ki. A katolikus egyház számára tehát az a tény, hogy a fiatal csendőrtisztet tisztelete méltónak nyilvánították, szintén a keresztény erénye gyakorlásában tanúsított hősiességére utal, amelyek csúcspontjai szintézise a jótékony szeretet. Ebből a szeretetből fakadt Salvo d'Acquisto gesztusa, amellyel mások életének a megmentését saját élete elé helyezte. Marcello Semeraro bíboros ezt a gesztust Isten szolgája életének egyéb eseményeihez kapcsolta. Idézett Salvo 1939. szeptember 6-án kelt szüleihez intézett leveléből, amelyben így vall a csendőrség a Carabinieri testületében szerzett tapasztalatairól. A katonai élet, amelyet önként vállaltam, kezd tetszeni, mert ez egy aktív élet, amely erőt és energiát fejleszt. Már ekkor kibontakozik bátorsága, azaz erénye, amelyet számos körülmények között, például líbiai katonai szolgálata során a nyíltan megvallotta keresztény hitét tanúsított, és amely a maga teljességében megnyilvánult, amikor saját életét áldozta fel, hogy megmentse a többi túsz életét, emelte ki a bíboros. Ez a szilárdsága a hittel és a jótékony szeretettel teli életből fakadt, mutatott rá Semeraro bíboros, majd felidézte Szent II. János Pál pápa szavait, amelyeket 2001. február 6-án a Római Tartományi Parancsnokság csendőrhelyéhez intézett beszédében mondott Isten tiszteletre méltó szolgájáról. A Carabinieri története azt mutatja, hogy el lehet jutni az életszentség csúcsára az állami kötelességek hűséges és nagylelkű teljesítésében. Gondolok itt az önök kollégájára, Salvo d'Acquisto dandártábornok helyettesre, a katonai vitézségét járó aranyérem tulajdonosára, akinek folyamatban van boldog avatási eljárása. Egy másik alkalommal 1999. május 6-án a katonai ordináriátus első olaszországi szinódusának lezárásakor pedig azt fejtette ki, hogy Salvo d'Acquisto nagyon nehéz körülmények között életének felajánlásával tanúságot tudott tenni a Krisztushoz és a testvérekhez való hűségéről. Isten szolgálja Salvo d'Acquisto életáldozatának elismerésére utalva, Semeraro bíboros emlékeztetett rá, hogy Ferenc pápa iktatta be ezt az új kategóriát a boldoga és szenti avatási eljárás folyamatában 2017. július 11-i Majorem hac dilectionem kezdetű latin nyelvi motu propriójával, amely az élet felajánlásáról szól. Ennek egyik ismérve az élet szabad és szándékos felajánlása és a biztos és közeli halál elfogadása szeretetből. A dokumentum címe János evangéliumának szavait idézi fel, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Jézusnak erről a tanításáról szólva Szent Ágoston megállapította, hogy ez a szeretet csúcsa. Salvo d'Acquisto életáldozatának elismerésével az egyház azt az erkölcsi bizonyosságot fejezi ki, hogy földi életének befejező gesztusa nem csupán a polgári szolidaritás jegyében értelmezhető, hanem éppen a tudatos és kitartó keresztény életmód következménye. Ez a hősies szeretet gesztusa egy hitelesen keresztény élet csúcspontja, amellyel Isten szolgálja utalása Szent Ágoston szavaira megvalósította azt a szeretetet, amelyet maga az Úr a lehető legnagyobb ként határozott meg, szögezte le homiliájában a szenti avatási ügyek dikasztériumának prefektusa. Végül Semeraro bíboros, Isten szolgálja élet példájához fűzve gondolatait, azt fejtette ki, hogy életünk az ősi, emberi bölcsesség szerint is lehet gyümölcsöző, de ahhoz, hogy teljes, szép és gazdag legyen, döntéseket kell hoznunk. Ez különösen igaz olyan korban, amikor látszólag a divatok, a különféle influencerek, befolyásolók, az uralkodó irányzatok. Salvo d'Acquisto élete végéig a helyes és tudatos döntések embere volt. A bíboros ezután a keresztény hit által tempus acceptabilenek nevezett, az Istentől felajánlott, alkalmas időről beszélt, utalással Márk evangéliumára, amely így kezdődik. Az idő betelt, közel van Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jó hírében. Az egyház különösen ebben a nagybőti időszakban gyakran ismétli ezt számunkra. Ennek az időnek a jelzésére a Biblia a görög kairos szót használja, megkülönböztetve a kronosztól, az elmúló időtől, amelyben minden a feledés és a vég felé vezet. Már Platón, az ókori görög filozófus is megállapította, aki nem ismeri fel az alkalmas pillanatot, az önmagát pusztítja el. A Róma környéki tengerpart Paridoro tragédiájában 1943. szeptemberének utolsó napjaiban Salvo d'Acquisto jól felismerte a kairoszt, vagyis az alkalmas pillanatot, fejtette ki Szemeráró bíboros idézve Isten szolgája utolsó szavait: egyszer megszületünk, egyszer meghalunk. Én megtettem a kötelességemet. Mint azért, amit mondtam, remélem, hogy ti megmenekültök. Nekem meg kell halnom. Egy szemtanú, aki látta Salvo d'Acquistót már holtan a sírban, ezt mondta róla. Az arca derűs volt, sőt, mosolygott. Ez az ajándékozás módja, még az élet felajánlásának is. Marcello Semeraro bíboros, a Szent Javatási Ügyek Dikasztériumának prefektusa ezzel a végkövetkeztetésre fejezte be homiliáját a falokon kívüli Szent Pál pápai bazilikában bemutatott szentmisén. A Lateráni Szent János Bazilika új internetes portállal jelentkezik. Március 11-én, kedden 12 órától aktiválták a Lateráni Szent János Bazilika a Pápa Székesegyháza új honlapját, amelynek címe basilicasangiovanni.va. Ettől kezdve a Lateráni portál szolgálati információkkal, történelmi jegyzetekkel és a bazilika virtuális 3D látogatásába jelentkezik. Mater et caput omnium ecclesiarum. Hirdeti a nyitólap, hogy a Lateráni Szent János Bazilika a világ összes katolikus templomának anyja és feje. 4 kategóriában kínál belépést a látogatóknak az új weboldal, a bazilika együttese, infók is nyitvatartás, egyház megyei szolgálat és végül egy virtuális 3D utazás. A bazilika együttese a következő egységek leírását adja színes képekkel együtt. A Lateráni Szent János Bazilika, a Battistero, vagyis a keresztelő kápolna, a Palazzo Lateranense, a Lateráni palota, amely egyúttal a pápa római helynöksége, a Scala Santa, a jeruzsálemi szent lépcső, a Scavi, a bazilika alatti ásatások, az Ospedale di San Giovanni, a Szent János Kórház és az Università Lateranense, a Lateráni Pápai Egyetem. Ezek együttesen alkotják a lateráni látnivalókat. A bazilika címszó alatt említett és fényképekkel kísért témák. A pápai székesegyház, a bazilika homlokzata a loggiákkal és a szobrokkal, a templom építtető Nagy Konstantin császár és a konstantini adományt kérdése Lorenzo Valla kanonok síremlékével. Borromini a barokk átépítés mestere és a mennyei Jeruzsálem. A 13. századi apszismozaik és az üdvözítő arcképe. A Szent Kapu, a kolostor kerengő és az ásatások, a múzeum és a lateráni kereszt, a bazilika kápolnái és síremlékei. Az eredeti állapotban megmaradt önálló nyolcszögletű baptisztérium látnivalói, az ókeresztény keresztelő medence, a katekumenek előcsarnoka, a barokk átépítés, a Szent Venancius kápolna ókeresztény freskói. A lateráni palota valójában a régi patriarchion, vagyis pápai palota és fogadóterem utódja. Az eredeti egészen a pápák avignoni fogságig létezett, és miután a pápák nem tértek vissza az időközben lepusztult épületbe, hanem a Vatikánban vettek szállást és építettek új apostoli palotát, a régi lateráni palotát csak később építették újjá. Az ajánlott meglátogatható témák: a lateráni pátriárkion, vagyis pátriárkai palota, 5. Sixtus pápa új palotája, a Palota Múzeum és a kiengesztelődés a Conciliazione terme, ahol 1929-ben megszületett az olasz állam és a Vatikán közötti lateráni egyezmény. A Scala Sancta kínálata, a Szent Lépcső, a Sancta Sanctorum a Szentek Szentje, gótikus kápolna és kincsei, köztük a híres üdvözítő ikonkép az 5.-6. századból. Aztán a Téklénium nevű régi ebédő mozaik dísze, amely az utcafrontról látható. Rövid leírás bemutatja a Pátriarchium alatti ásatásokat, amelyek visszavisznek bennünket egészen a konstantini időkig, ez pedig egy zenés képperces videó egészen közelről megmutatja. Jó internetes kirándulás az érdeklődőknek, és hozzá ismét az elérhetőség basilicasangiovanni.va.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán. Thank you.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan Ternyák Csaba egriesek ünnepi szentmisét mutat be, és megáldja a felújított sajóládi római katolikus templomot. Imádkozzanak velünk! S most élőben kapcsoljuk a sajóládi római katolikus templomot.